Mielőtt magáról a példázatról szólnék, talán hadd beszéljek először a költőről, Ady Endréről, abból a szempontból, hogy Jézus, nem csak Jézus használta fel a magvető példázatán, és a mustármag példázaton, és a konkolybúza példázaton keresztül a magnak azt a fantasztikus, csodálatos titkát, vagy dolgát, hogy egy vetőmagot, ha elvetnek, abban a vetőmagban bent van minden információja a növénynek, hogy egy-egy ilyen vetőmag bizonyítja Isten teremtő hatalmát, és húzza keresztül az evolúció minden egyes állítását. Mert ilyen nem tud csak úgy magától kifejlődni, hogy egy búzaszemből miért nem lesz kukoricat véletlenül sohasem, és a zabból pedig soha nem lett még semmilyen más növény. De Ady Endre, azt hiszem, hogy nagyon sokak számára nagyon jól ismertek a versei. Én állítom, ez az én véleményem, hogy a 20. század első felének biztos, hogy a legnagyobb költője. Nagyon zavaros élete volt, nagyon zavaros istenképe volt Ady Endrének. Ha egymás mellé gyűjtjük az istenes verseit, akkor egyik a másiknak mond ellent, tehát igen nagy vívódásokat élt meg a költő. De azt hiszem, hogy általánosan jellemző rá, sajnos az életvitele olyan, amilyen, ezt tudjuk, nem ez az, amire büszkék vagyunk, de arra igen, hogy nagyon kereste az igazi megújulását a magyar népnek, a gondolkodásnak, a művészetnek, kereste a nyugattal való kapcsolatot. Tulajdonképpen egy olyan korszakban élt Ady Endre, amikor szabadon lehetett utazni, ő ingázott is rendesen Párizs és Budapest között, tehát egy aranykorszakban, egy békekorszakban élt, és a jövőről nagyon sok verse szólt. Megemlékezik a múltról, szól a jelenről, de rengeteget szól a jövőről. Egyébként Ady Endre, mint költő, híres, de érdekes módon, mint újságíró, mint újságcikk író, vagy apró novellák, karcolatok írója, itt talán még nagyobb volt, mint költő. Csak ezt kevesen ismerik, kevesen tudják. Mindenképpen a prózai írásai jóval többek, mint a versei. És olyan döbbenetes, ahogy Adinak persze a magánélete is omlik össze, és az egészségi állapota is, mert a két végén égetett gyertyaként élte az életét, de az 1914-es év az rengeteg fordulatot hoz az életében. Először is ekkor ismerkedik meg Bonca Bertával, akivel házasságot is köt, de az sem megy olyan egyszerűen, mert 20 éves csak a lány, és az apja beleegyezése kell, aki nem akarja megadni, szóval rengeteg tortúra van ebből is, elég sok megalázkodás is ebben a kérdésben. De ugyanakkor kitör a világháború 14 nyarán, egyre reménytelenebbé válik mindenféle politikai jövőkép, elveszíti a jövőbe vetett hitét a költő, nem csak az egészségi állapota, hanem a politikai állapotok miatt is. Rákosi Jenő az egyik versén keresztül megtámadja, és a verseibe belelát politikai mondanivalót, és a politika áldozatává akarja tenni Ady Endrét. Rákosi és a többi jobboldali gondolkodó és író, ők kelet felé orientálódnának. Ugyanakkor ekkor tájt jelenik meg egy német ember gondolataként a Mittel-Európa, a Közép-Európa, de a neve is mutatja, hogy német fennhatósággal. Ugye ez mindig is ez volt az egységtörekvés, hogy amikor a franciák gondoltak valami egységről, akkor azt mondták, hogy legyen az egységes Európa fővárosa Párizs. Ha a németek, akkor természetesen Berlin, és hogyha az angolok, akkor London. Tehát általában ilyen egységről gondolkodtak az emberek. Ady, aki a jövőt látta maga előtt, a felszabadult, felvilágosult jövőt látta maga előtt, egyszer látta összeomlani mindezt. És éppen a német fennhatóság miatt ő érdekes módon az irodalmi ellenségeihez pártolt, és ő a keleti egységesülés mellett tette le a voksát. Hatvani azt mondta, hogy még hajlanék is, hogy Endrével együtt tartsak, csak az a baj, hogy keletnek már régen nem Bizánc a központja, hanem Moszkva. Vigyázzat, 1914-et írunk, tehát még sehol sincs a forradalom. De már akkor is a moszkvai fennhatóságtól tartottak az értelmesebb emberek. Magyarul Ady Endre aki egy szebb jövőről álmodott, ezért írt verseket, kezdte belátni, hogy el kell, hogy hallgasson. És kezdte ezt az elhallgatást valami olyan formába önteni, hogy most nem tud érdemben szólni, persze írt verseket, de nem tudott érdemben szólni, és ezért a vetőmaghoz hasonlította a maga állapotát, a maga lelki állapotát. A holnap helyett, a nagybetűs holnap helyett megjelent a nagybetűs tegnap. Itt majd egy verset, amikor elolvasok, a mag hó alatt, abban meg fogjuk találni ezt a bizonyos tegnapot. És ezt nagybetűvel írta a versben. Nincs már jövőképe. Aztán, amikor a jövőről kezd beszélni, akkor pedig olyan dörgedelmes hangon szólal meg, és olyan vészjósló, de felkiáltó hangon, mint a Vigyázók, Intés az őrzőkhöz című verse. És aztán az is érdekes, hogy amikor Ady Endre már szinte teljesen tönkre megy, 1918-ban, novemberben, a forradalom után van egy nagy gyűlés, ahol véletlenül veszik észre, hogy ott van jelen a költő is, de már későn, és nem hívják oda, és nem szólnak neki, és utólag megkeresi az egyik barátja, és már csak ennyit tud papírra vetni, ezt a két szót, hogy dadogva gyáván. Tehát nem tud már leírni egy mondatot. Teljesen tönkrement, agyilag is. És ebben az évben írja meg az egyik legkiválóbb versét. A Krónikás ének 1918-ból. Szóval döbbenetes, hogy a költői véna még dolgozott benne, de mint ember már teljesen tönkrement. És abban reménykedik, hogy mint a vető maga hó alatt, eljön az idő, amikor végre hangosan szólhat. És hallgassák meg ezeket a verseket. Gyötrött és tépett magamat, régi hiteiben füröztve, vérből, jajból és lángból szedegetem össze, és elteszem, mint életes holtat. Kell még tegnapról hív tanú, s kell talán az én hadisarcom, hogy drága mementóként fölemeljem arcom egy új emberű, egy új világra. Vád nélkül széttekintgetek majd vertségek és diadalmak földjén, hogy a káoszból harsos igét halljak, vagy harsos igét én hallassak. Hős emberségem, várakozz, szép álmokat aludj, lefény lett jós és jó magyarságom. Hívni fog az élet, s föltámadások örökrendje. Most tél van, szegény magam megnémítva és behavazva, rendeltetés hitével őrzöm meg tavaszra igazimnak sarjadásáig. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán s összekeverten, búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali, párás, díszkócos tánci termen, történtek szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya, reátok néz, aggódva árván őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni. S szörnyűek az állathős igék. S a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőtt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Iszonyú dolgok mostan történülnek. Népek népekkel egymás ellen gyűlnek. Bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek. Szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek. Kik olvasandják ezt, majd elképülnek, ha ő szívükben hív érzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek. Jaj, hogy mindenek igába görnyülnek. Jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángján sülnek. Itt most vérfolyók patakból kitérülnek. Itt most már minden leendők gyérülnek. Itt régi átkok mélyesre mélyülnek. Jaj, mik készülnek? Jaj! Mik is készülnek? Hegedűs fickók többet hegedülnek, olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rúdzsiványarcok ékesre derülnek, s ilyet szelidek szökve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak, kik voltak, hopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek. Buták, fáradtak, és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek csak ölnek, és csak ölnek. Lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halál mezőkön bitófák épülnek. Nagy tetejükre kövér varjak ülnek. Unják a hullát. Els visszaröpülnek. De az emberek meg nem csömörülnek. Ady Endre várta a tavaszt, hogy majd kihajt a mag, és jön a termés, és nem jött el a tavasz. És ma is, ha józanul gondolkodunk, és nyitott szemmel nézünk körül a világban, és gondolkodunk a jövőről, látva a politikai, a gazdasági, az ökológiai eseményeket, fejleményeket, akkor lehetséges, hogy hiába várjuk a tavaszt. Nincs igazán megoldás. De térjünk rá a Bibliára. Térjünk rá a példázatokra, mégpedig arra az alkalomra, amikor Jézus egy alkalommal ott találta magát a Genezereti tó partján, és óriási tömeg vette körül. Az emberek tanítást vártak tőle. A tömegekben ott voltak a farizeusok, akik nagyon csalódtak, amikor Jézus tanításával és egész lényével szembesültek, mert ők nem ilyen messiást vártak. Izrael lelki vezetői úgy gondolkodtak, hogy az Isten elhívott népe mindenképpen sokkal magasabb rendű, mint az összes többi nép. Tehát ha mi azt akarjuk, hogy békesség legyen a földön, akkor Izraelnek kell lenni a föld urának. És ha jön egy messiás, akkor ezt az uralmat állítsa helyre. Verje ki a rómaiakat, legyen Jeruzsálem a világ fővárosa. Nem érdekes? Ilyesmiről gondolkodtak Ady Endre kortársai. És ma is nagyon sokan gondolkodnak így. Persze Nagy Sándor óta ez így van. Nagy Sándor, amikor gyorsan lerohanta az egész világot, őneki megvolt a konkrét célja. Nagy Sándor világbékét akart. Azt mondta, akkor lesz béke az ökumenén, ami annyit jelent, hogy az egész lakott föld, ha az egy legjobb ember uralma alatt lesz az egész emberiség. És hát Nagy Sándor nagy szerényen rádöbbent arra, hogy ő a legjobb ember a világon, természetesen. Úgy gondolta, hogy az ő uralma lesz majd béke. És azóta az emberek nem tudnak letenni erről minél nagyobb egység, egység, egység. Most már azért kezd kialakulni, ugye? Most már azért. De az egyszerű emberek hogy gondolkodtak Jézus korában? Ugyanígy. Ők azt várták a messiástól, hogy majd a csodákkal, majd a betegek gyógyításával és a rómaiak kiűzésével naggyá teszi Izraelt. Így gondolkodtak az egyszerű emberek is. Emlékszünk az evangéliumokat olvasva, amikor az apostolok cselekedeteihez érünk, a feltámadott Krisztus utolsó szavait váltja a tanítványokkal, és a tanítványok egy kérdést intéznek hozzá. Hogy hangzik ez a kérdés? Most állított fel az Isten országát? Egyszerűen nem voltak képesek, még azok sem, akik a legtöbbet tudtak Istenről, akiknek a kezében ott volt a kinyilatkoztatás. Ők sem voltak képesek elszakadni attól a gondolattól, hogy nekünk itt a földön és most mindjárt kell a béke. És ez lesz az Isten országa. És ezzel szemben Jézusnak mi volt a célja? Az emberekkel megértetni azt, hogy nem a dicsőséges, nagy, itteni országot kell várniuk, hanem a saját szívükben kell a trónt átengedni Istennek. Az Isten országa ti szívetekben van. Hogy mondja el a tanítványoknak, hogy a megpróbáltatásokat, a szenvedést, a pusztulást át kell élniük? Nem lehet kikerülni. Mert amíg az emberi önzés él, addig Isten hiába teremtené újjá a világot, megtehetné, de mi értelme? Ha önző maradt az ember, ha közömbös maradt az Isten iránt az ember, az egyén, ő alkalmatlan lenne egy akármilyen béke országában békésen élni. Mert az önző embernek az a vágya, hogy a másik embertől elvegye azt, ami van. Jézus pedig azt akarta elérni, hogy az emberek nem azért, hogy majd üdvözüljenek, nem azért, hogy nehogy elkárhozzanak, hanem önmagában a jóért akarjanak a másik emberért élni. Tanulják meg itt a földön, hogy az ember Isten nélkül nem élhet igazi életet. De Istennel együtt igen. Amikor Máté evangéliumában elolvassuk a magvető példázatát a 13. fejezetben, akkor az első két versben arról olvasunk, hogy a nagy tömeg miatt Jézus kérte a tanítványokat, akik ott voltak egy hajóval, hiszen éppen készültek átkelni a túlsó partra, hogy hadd szálljon be a csónakjukba, és egy kicsit beljebb evezve a parttól, a vízből tanította az embereket. Ne felejtsük el, az Úr Jézus, amikor igaz, hogy földi édesanyától született meg, teljesen ugyanúgy, mint egy bármely kisgyermek, de az Úr Jézus a Teremtő Isten. Hiszen önmagában létező isteni élete van, és létezett mindig. Ő Betlehem előtt is létezett. Hiszen János evangéliuma így kezdi az evangéliumot, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. De most emberi formában, emberként akarta az embereket tanítani arra, hogy megértsék, hogy először az ige magvát, az Isten veteményezését kell befogadniuk a szívükbe, az elvégzi a maga munkáját, és utána jöhet majd a mennyek országa. Jézus, aki teremtette a világot, abban a korban nem volt még hangosító berendezés, nem volt hangfelvétel, nem volt semmi, megtehette volna, hogy szól valamilyen hangon, de a fizika törvényeit meghazudtolva mindenki hallja, amit mond. Jézus nem élt vissza az isteni hatalmával, még ilyen apró ügyekben sem. Ő a hajóból tanított, kihasználva azt a nagyon egyszerű fizikai törvényt, amit ő alkotott, hogy a vízfelszín vezeti a hangot. Kiváló hangerősítő berendezésként működött, mert a parton szélesen ott voltak az emberek, és a vízfelszín vitte a hangot. Nem tudom, hogy mennyire ismerik ezt, akik folyóparton laknak, vagy éltek egy darabig, és halászemberekkel, vagy horgászemberekkel is találkoztak, azok tudhatják, hogy horgászok így szoktak üzengetni egymásnak, hogy lehajolnak a csónakból a vízfelszínre, és a folyó túlsó oldalán meghallja a másik. Tehát viszi a hangot a víz. Egy apróság. Ez nem tartozik a példázathoz, csak gondoltam, ezt azért elmondom, hogy Jézus így gyakorolta a hatalmát. Mert nem a hatalmát akarta villogtatni az emberek előtt. Ő azért gyógyított embereket, mert szánta őket, segíteni akart rajtuk. Azért tett csodát, mert bizonyságot akar tenni az Istenről, de nem azért tett csodát, hogy ő rá, mint nagy emberre figyeljenek és isteni lényre. Ő az istenségét elrejtette az emberi lénye mögé. És amikor elmondja nekik ezt a példázatot, hogy elment a magvető vetni, akkor kiderülhetett a példázat kapcsán, amit a farizeusok nagyon jól megértettek, hogy a magvető az nem más, mint az Isten, vagy maga Jézus Krisztus. Jött a menny üzenetét átadni az embereknek. És aztán elmondta a példát, hogy az út félre esettel mi lesz, a köves helyre esettel mi lesz, a tüskésbe, a gazosba mi lesz vele a maggal, és a termőföldbe, amikor beleesik, mi lesz. Nem létezik, hogy a farizeusok, az írástudók nem értették volna. Hiszen nem csak az Új Szövetség van tele példázatokkal, Jézus több mint 40 példázatot mondott el. Őneki nagyon kedves volt ez a műfaj, hiszen a példázatban mindig egy egyszerű természeti jelenséget, vagy egy egyszerű emberi körülményt mondott el, amit nagyon könnyen meg lehetett jegyezni, és ugyanakkor nagyon mélységes tanításokat üzenhetett vele. A filozófusok gondolkodhattak rajta egy életen keresztül, de a legegyszerűbb ember is megérthette. Miért nem akarták megérteni a farizeusok? Az Ószövetség, mint említettem az imént, tele volt jelképekkel. A szertartások, az áldozat, bemutatások, az ünnepek, ezek mind-mind példázatok voltak. Mind egytől egyik. Persze a proféták konkrétan is kaptak egy csomó példázatot. Jeremiás, készítsél fából jármot, mondja neki az Úr. Oda ment egy hamis proféta, leszette Jeremiás nyakából a jármot, ketté törte a térdén, és azt mondta, nem igaz, amit mondasz, mert 2 év múlva már szabadok leszünk, nem lesz itt 70 éves fogság. Utána kapta az Úrtól az üzenetet, most készítsd el vasból ugyanezt a jármot. Tehát mindig is értették, pontosan értették, és Jézus kortársai pontosan értették a példázatot, csak nem akarták érteni. És itt egy nagyon nagy hiba van. Sokszor mondják nekem kifogásként, mikor én próbálom a Bibliát előtérbe hozni és ajánlani embereknek, ezért tartjuk ezeket az előadásokat is, hogy minél többen vegyék kézbe a Bibliát és olvassák saját maguk, és akkor sokan mondják, hát én olvasnám, de nem értem. Hát a 19. században már segített ezen a kérdésen Kierkegaard, aki azt mondta, nem értesz mindent a Bibliából, semmi baj. Amit nem értettél meg belőle, az nem is kötelező rád nézve, de amit megértettél, az igen. És így már érdemes olvasnunk a Szentírást, mert azért nem igaz, hogy semmit nem értünk belőle. De nézzük is, hogy amikor a tanítványok is odafordulnak Jézushoz, hogy magyarázd el nekünk ezt a példázatot, akkor Jézus egy kicsit örült neki, hogy rákérdeztek, mert nyilván egyszerűbb emberek lévén ők nem mertek gondolkodni, vagy nem tudtak gondolkodni abban a logikában, amit Jézus akart eléjük tárni, mert ők is azt várták, hogy most azonnal és rögtön a sikerre vinni az ügyet. Akkor Jézus elkezdte mondani nekik az ige magyarázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, amit annak szívébe vettetett. Ez az, amely az út félre esett. Tehát Jézus elkezdi beazonosítani az egyes eseteket, hogy az út félre esett mag, amit alig lesik már a madarak, hogy mikor kapkodják el. Figyeljük meg! Mikor valakiben van egy felszínes érdeklődés, és meghal valamit, és akkor gyorsan gyerünk, de nem ez érdekli. Mert amikor akár meghall egy üzenetet, vagy kezébe vesz egy írást, vagy hall a rádióban valamit, vagy bármi történik, de ő neki azon jár az esze, hogy most a kocsit mégiscsak egy sokkal jobb autóra kéne cserélni. Meg sokkal fontosabb az, hogy a munkatársammal hogy babráljak ki. Meg sorolhatom. Tehát amikor az élet gondjai nem csak az élet gondjai, hanem egyáltalán az élete, az életvitele, a gondolkodása szinte köszönő viszonyban sincs az örökké való dolgokkal. Nem érdeklik. Szeretném itt előrejelzni, hogy nehogy már emberek szívébe belássunk, és azt mondjuk egyesekről, na, ő ilyen. Nagyon-nagyon sok ember nem gyakorolja a kereszténységet, nem tartja magát kereszténynek, nem akar hallani vallásos tanításokat, azért, mert a kereszténység, a keresztények lejáratták a kereszténységet. És nagyon sok embernek elege van belőle. Amikor a keresztények szégyent hoznak az Istenre, ezért nagyon sok őszinte, becsületes ember nemet mond a vallási dolgokra. Nem ezekről van szó, hogy az út félre esett, hanem azokról, akik hallják az igét, de rögtön elkaphatja a sátán, mert ő nem akar foglalkozni örökkévaló dolgokkal. Rögtön szeretném szemléltetni, miről is van szó. Nagyon sok ember nem tartja magát kereszténynek, Krisztus hívőnek, de becsületes, nem akar kibabrálni a munkatársaival, a családjára gondot visel, ha valaki látja, hogy szüksége van, segít rajta. Véletlenül nem ilyennek kéne lenni a keresztényeknek? Életvitelében, magatartásában keresztény. Nem ez az út félre esett mag, hanem az, akit az önzése elborított. És csak maga körül forog minden. De nézzük tovább a magyarázatát az Úrnak. Amely pedig a tövisek közé esett. Ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. És úgy látom, hogy kimaradt az egyik. Ja, nem, jó van, bocsánat. Elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. De mégiscsak fölcserélődött, ugye? Igen. Valahogy fölcserélődött a két kocka, azért furcsa volt nekem, mert tudtam, hogy először jön a köves hely. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. Na itt nehogy megint fönnakadjunk, mert nagyon sok ember van, aki először találkozik egy komolyabb igei üzenettel, és abban a pillanatban, mintha bizseregne a szíve, mintha rögtön azt mondja, na ez kell nekem. Tehát nem ezzel van a baj. Semmi baj nincs ezzel. Figyeljük tovább a szöveget. Mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Tehát miről van szó? Itt a legtöbb esetben az a tipikus emberi magatartás, amikor valakinek már van egy vallási elképzelése. És mivel vallásról van szó, hitről van szó, itt a mi kultúrkörünkben kereszténységről van szó, ezért, hogyha hall egy keresztény előadást, rögtön örül neki. De amikor annak a tanítása az eddigi vallási elképzelésével valahol ütközik, valahol nem stimmel, valami nem úgy van, mint amit eddig megszokott, nem engedi, hogy gyökeret verjen a szívébe. És a legtöbbször egyébként ott szokott lenni a probléma, amikor valakinek van egy masszív vallási vagy világnézeti felfogása, hall egy igei tanítást, és az alapvetően ellenkezik a világnézeti tanításával, akkor az egészet elveti. Nem engedi, hogy gyökeret verjen benne. Mert a világi felfogása vagy a vallási felfogása még megengedi neki, hogy ezt, vagy azt, vagy amazt a cselekedett sorozatot, amit eddig gyakorolt, azt tovább is gyakorolja, mert az ő felfogás ezt nem tiltja. De találkozik az igével, és rádöbben arra, hogy ez mégse jó, akkor inkább elutasítja az igét. Hadd hivatkozzam a saját példámra. Egy eredeti szakmám órásmester volt, és ráadásul Győr egyik leghírhettebb kocsmája, Bakony kocsma mellett volt az üzletem. Ez nem volt túl jó ajánlólevél. Ráadásul irodalmi színpadra jártam, művész emberek közé mászkáltam, rendszeresen mentünk italozni, nem vetettem meg az italt. Aztán, mikor megismertem az ige tanítását, és rádöbbentem arra, hogy eleve a komolyabb keresztény élet megköveteli, hogyha én tényleg szolgálni akarom Istent, akkor időnként nem kábíthatom le magam. Mert aki ivott, az nem józan. Hát ha a jogosítványnál komolyan veszik az italozást, és ha valaki ittas, az nem vezethet, hát akkor egy életpéldát hogy lehetne ittasan bemutatni? És ez nagy ütközés volt nekem. És sokat kellett ezen vívódnom, rágódnom. Eljutottam addig, hogy jó van, nem fogok berúgni. De azért édesapámmal karácsonykor azért egy pezsgőt azért mégiscsak. És amikor eljutottam addig, hogy ez nem tesz jót az egészségemnek, még akkor sem, hogyha évente egyszer. Persze én nem csak évente egyszer. És akkor rádöbbentem, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Nem a magatokéi vagytok. Nincs jogotok rombolni a saját testeteket. Nem arról van szó, hogy akkor haragszik rám az Isten, hanem arról van szó, hogy hát én azt akarom, hogy idő előtt meghalljak. Azt akarom, hogy magam okozta betegségbe szenvedjek. És akkor azt mondtam, hogy akkor én inkább az Urat akarom szolgálni. De ez nem ment egyik napról a másikra. Évekbe került az Istennek, mire meggyőzött erről. Erről beszél itt Jézus. Ha nincs gyökér, ha azért, mert egy dédelgetett bűnünknek akadálya az, hogy befogadjuk a gyökerét az igének, akkor inkább elvetjük. És így nem tud táplálékot, nem tud vizet kapni a növény, és azonnal kiszárad, amint jön a napsütés, amint jön a megpróbáltatás. Igen, most akkor visszafele kell mennünk, hiszen a tövisek jönnek most. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát ez érdekes dolog, mert amikor tövisek közé esik, akkor valószínű, amikor elvetették a magot, akkor a tövis sincs még ott. Még nem fejlődött ki. De amikor együtt fejlődik a tövis meg a gabona, melyik fog győzni? Akik művelnek kertet. Vannak itt többen. Zsóka, te is teszed, meg sokan teszik.
Unokám is azt mondja, a gaz bezzeg nő.
Na de a gazért nem szoktál munkálkodni, hogy nőjön? Szoktál erőfeszítést tenni, hogy nőjön a gaz? Nem. És azért, hogy kiírtsad? Tehát érezzük, hogy mert a kegyelem az csak Istentől van. A megtérés az csak az Istentől van. A hit Isten ajándéka. Az ember megváltozása az Isten ajándéka. De akkor mi a mi részünk? Az, hogy távolítsuk el a gazt. De ne úgy, hogy letörjük a szárát. Van annak értelme, hogy leszakítjuk a szárát, és bemarad a gyökér? Gyökerestől. A bűnbánat mélyszántásával. Rendszeresen felszántani. Belátni semmiségünket az Úr előtt. És kérni az Úr segítségét minden reggel. Találkozni vele. Jó, nehogy azt higgyék, hogy most mindjárt látomásokba akarom kergetni itt a hallgatóságot, hogy minél előbb találkozzanak látomásba. Nem látomás kell ide. Nem. Itt van a Szentírás. Reggel elolvasni egy-két igét. Gondolkodni rajta. Imádkozni. Az Úr elé tárni a napi tervünket. Kérni, hogy áldja meg. És este nem lefeküdni anélkül, hogy végig nem gondolnánk a napunkat. Számba ne vennénk azt az 5, 6, 8, 10 dolgot, amiért hálásak lehetünk az Istennek aznap. Az elkövetett bűneinket elrendezni. És akkor lesz gyümölcs. Mert különben elkezd nőni a haszonnövény, de mire jönne a gyümölcs, addigra a gaz már régen elfojtotta. Már régen nincs semmi belőle. És már az indítás az volt, hogy Ady Endre, és azóta is nagyon sok gondolkodó a világ jövőjén, az emberiség jövőjén, vagy az ország jövőjén gondolkodik, bizony előbb-utóbb falakba ütközik. Azt hiszem, ez már egyre nyilvánvalóbb, hogy ezt a világot mi már nem fogjuk tudni megmenteni. De Istennek van ígérete, hogy az ő második eljövetelekor, amikor szétválaszthatja már véglegesen azokat, akik hozzácsatlakoztak, és kik azok, akik végleg föllázadtak ellene, véget vet a történelemnek, de akkor kezdődik még csak az igazi világ. Nem a világ vége lesz, hanem az újjáteremtett föld örökké valósága. Ahova az elvetett magú emberek a szívükben ápolták a földet, művelték. És figyeljük meg Lukács evangéliumában, amikor Jézus beszél arról, hogy mi várható a jövőben. És ezt olvasom a 25. versben, a 21. fejezetben, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, mik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Figyeljük, mennyire rémisztő ez a kép, amit itt felolvastam, ugyanakkor mennyire közelítünk ehhez a valósághoz. Az emberekben egyre több a feszültség, egyre több a félelem. És egyre több a bizonytalanság a jövőt illetően. De ha valaki megművelte a saját szántóföldjét, a szívét, ha valaki átadta Istennek magát, és ápolja azt a növényt, aki elkezdett kifejlődni benne, és a gyümölcs, a lélek gyümölcse, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, az nem eszköz, hogy én üdvözüljek, hanem gyümölcs. Mert erről a gyümölcsről beszél Jézus is. Akkor az Istennel való kapcsolat gyümölcséről beszélünk. És ha Krisztus velünk, kicsoda ellenünk, teszi fel a római levélben a kérdést Pál apostol. És azt mondja itt Jézus, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Hiába omlik össze minden. A hívő ember, aki tudja, hogy nem csak e világi méretek vannak, hanem ha itt minden összeomlik, vagy én meghalok, vagy egy szerettem meghal, aki hit Krisztusban, akkor lesz folytatás, lesz feltámadás, és lesz örök élet. És ez valóság. Erről szól a Szentírás. Azt mondja Jób a nagy nyomorúságában, én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És én magam látom meg magamnak az Istent. Nem más fogja meglátni. Ez a hit, ha rendelkezik valaki ezzel a hittel, akkor nem kell félni a nyomorúságtól. És figyeljük meg, hogy ezt a hitet mi tudja legjobban összerombolni. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Dobzódás, részegség, ezt most hagyjuk. Ez talán már nincs. De melyikünk az, aki teljesen mentes ez élet problémáitól? Melyikünk az, akinek még nem okozott álmatlan éjszakát, mert eszébe jutott valami, amit nem tud megoldani, vagy amitől fél? És hányszor előfordul, hogy agyon nyomnak a problémák, és kezembe veszem az igét, és a szemem a betűig nem jut el. Nemhogy megérteném, ami le van írva. Ennyit jelent a tövisek közé esett gabona. De, amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét. Aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. A jó földbe esett mag. Hát elővettem az internetet, mert én sajnos nagyon városi gyerek vagyok. Túl sok hasznomat feleségem nem vette a kertben, amikor volt még kertünk. De, hát mondom, megnézem interneten, nem mondjak butaságot. Hát a gabonánál, amikor mindent megadnak, megfelelő mennyiségű táplálék van a talajban, és a többi, akkor 45-48 szem egy kalászban. Igen ám, csak hogy a búza bokrosodik. És egy magból kinőhet 2 vagy 3 kalász is. Tehát megvan a 100-as is. Tehát teljesen arányos ehhez képest. De, ha valaki megismerte az evangéliumot, megismerte a személyes Krisztust, megismerte, hogy nekünk nem alkalmasnak kell lennünk arra, hogy Krisztust befogadjuk, hiszen ő keres minket. Hanem meg kell hoznunk a döntést, hogy Krisztusnom jöjj. És akkor ott van. És valaki megtapasztalja, hogy milyen érzés az, hogy Krisztus elé kiontotta a bűnét. És elmondta a bánatát, és elmondta, hogy milyen bajok érték. És érzi azt a békességet. És kezdi érteni az igét. Ha valaki csak az igét olvassa és nem imádkozik, az semmire se fog jutni. Vagy legfeljebb arra, hogy hatalmas ellenérveket fog hozni a Biblia ellen, mert tudományosan olvassa a Bibliát. Kierkegaard erre is azt mondta, amikor tudományosan olvasod a Bibliát, akkor vedd tudomásul, hogy nem olvasod a Bibliát. De amikor valaki a meggyógyulás utáni vágy őszinte lelkületével olvassa a Bibliát, megérti a szavait, meg tudja tenni, hogy ne szólítsa meg Istent? Nem. Tehát az igeolvasás és az íme élet egymást fogják erősíteni. És ha valaki megismerte az igét, megismerte az imádság erejét és hatalmát, azt magába fogja tartani, és hallgatni fog róla. Alig várja, hogy megossza emberekkel. Van, aki nem tudja megosztani a családtagjaival, a gyerekével, szüleivel, szenved tőle. De akkor valakivel találkozik, akivel tud beszélni, milyen jó dolog beszélni, nem? És hogyha nem tudom mondani másnak, de akkor a másról tudok beszélni az Istennek. Micsoda fantasztikus dolog. Nem marad egyedül, ha egy mag gyökeret tudott tereszteni, és ápolják azt a szántóföldet, és ápolják a növényt. Engedik, hogy a Szentlélek esője ráhuljon. Jönni fog a gyümölcs. És egy másik ember látja arról az emberről, hogy milyen szelíden viselkedik, mennyire kiegyensúlyozott, milyen őszinte szeretet van benne, mennyire nem törekvő, mennyire nem hencegő. Hó, hát miért vagy te ilyen? Hát én is ilyen akarok lenni. Terjedni fog az evangélium. Ez a célja Krisztusnak ezzel a példázattal. Ezt akarta elmondani, hogy ilyen búza mező legyen mindenütt. Készen legyen az aratásra. Elmondta a konkói búza példázatát is Jézus ezután nem sokkal. Ott kérdezik is, mert ugye a példázat szerint valamely ellenség vetette be konkójjal a búzamezőt, és emiatt jelent meg az idegen növény, és tett kárt, így tettek kárt egymásnak az emberek abban a világban. És azt mondja Jézus, mert kérdezik a szolgák, hogy Uram, ne szaggassuk ki a konkójt. És nagyon ravasz, mert a konkoly gyökere sokkal erősebb, mint a búzáé. És körbefonja a haszonnövénynek a gyökerét. Ne, nem, majd az angyalok az aratáskor. egy keresztény jellemvonás, vagy annak a hiánya nagyon sok mindent eldönt. Tudunk-e hagyni az igazságosan ítélőre dolgokat? Vagy ha mi már elértünk egy keresztény szintet, ránézünk egy emberre, pláne ha az migráns esetleg, és azonnal látjuk, hogy ő milyen. Mondhatunk mi ítéletet egy emberről? Erről szól a konkoly búza példázata. Hagyjuk az ítéletet az Istenre. Amikor olvastam volna legelőször az evangéliumot, hát persze hallottam már róla, de olvasom apostolok cselekedeteiben Pál apostolt, hogy mit csinált a keresztényekkel. Ölte őket, meg rabszíra fűzte gyerekeket és asszonyokat is, ezért ment Damaszkuszba. Én mit csináltam volna, jó buzgó Krisztus követő, mit csináltam volna Pállal? Kitöröm a nyakát, nem? És ha valamelyik buzgó keresztény megöli Pált, mielőtt megtér, és a jobblator, ő maga mondta, hogy mi méltán szenvedünk. Ő megölt egy ártatlan embert, vagy lehet, hogy többet is. És mi lett belőle? Én szeretnék kezet fogni vele. Vagy az a római katona. Milyen kegyetlen volt az a százados, aki kivégezte Jézust. Hiszen Pilátus a kihallgatás alatt, hogy megnyerje a zsidókat, nem tudom, hogy gondolhatta ezt Pilátus, megostoroztatja soron kívül Jézust. És utána megostorozott Jézus kiállítja az emberek elé, és azt mondja, hogy ecce homo, imhol az ember. Azt hitte, hogy ettől meghatódnak a zsidók. Azok még jobban üvöltöztek. És amikor Pilátus gerinctelen módon átadja nekik, hogy kivégezzék, ez a római százados adta ki a parancsot, hogy még egyszer ostorozzák meg Jézust. Pedig egyszer már megvolt. Kétszer ostorozták meg. És utána ráfektették a keresztre, odaszögezték, és a felszögezett testet kötelekkel fölemelték a katonák, és az előre megásott legalább 80 centis gödörbe belezökkentették a keresztfát. Képzeljük el ezt az iszonyatos fájdalmat. A szétkorbácsolt tarkótól combig hátát, és szögekkel átütött végtagjait. És ahelyett, hogy üvöltözde Jézus, így imádkozik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És Jézus ezt emberi testben tette meg. Isten fia volt, de az istenségéből semmi előnyt nem engedett maga részére érvényesülni. De én ezzel a római századossal szerették kezet fogni. Ezzel a gazemberrel, aki kétszer ostorozta meg Jézust, aki kínoszta, aki azt mondta, hogy ne kötözzék, hanem szögezzék át. És tudják miért? Mert amikor Jézus meghalt a kereszten, ugyanez a százados felkiáltott, ez valóban Isten fia volt. Egy ilyen elvetemült ember is megtérhet. Jézus maga mondja el a 12. fejezetben, Máté evangéliumában, hogy még az atya ellen, sőt a fiú ellen elkövetett bűnök is megbocsáttatnak, csak a Szentlélek elleni bűn nem bocsáttatik meg. Csak azt nem tudja megbocsátani az Isten, amikor az ember, az egyén a Szentlelket végleg elutasítja. De mi ezt kívülről honnan látjuk? Sehonnan. Erről szól a konkoly búza példázata, mi ne egymást kritizáljuk. Ha egy ember megtalálta Krisztust, akkor a másik emberben lássa meg azt az embert, akit Krisztus, az ő megmentője, annyira szeret, hogy ő érte is az életét adta. És akkor nem eszköz lesz a szeretet a kezünkben, hanem gyümölcs. Érdekes dolog, amikor szintén a vetőmagra hivatkozik János evangéliumában Jézus, közvetlen az ő tortúrája, kivégzése és kihallgatásai előtt találkoznak a görögök vele, és kérik a tanítványokat, hogy mutassa be nekik Jézust. Tanítványok odaviszik Jézushoz, és olvasom is János evangélium a 12. fejezetéből. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Figyeljük meg, milyen szemléletesen mutatja meg Jézus. Most más a felosztás. Egyébként is őrizkedni kell a példázatoknál, ezt mondanám előre. Ne akarjuk lecsontozni, és mindennel abszolút megfeleltetni a példázat minden mozzanatát, mert a tanítást fogjuk elveszíteni. Most a mag az nem az Isten beszéde, a mag az egyén. Ha az énem, az önzésem nem hal el, akkor nem lesz termés. Tehát ha magot nem vetjük el a földbe, hanem inkább félre rakjuk, hogy majd később megesszük, vagy megfőzzük, abból nem lesz kalász. Bizony a hideg földbe bele kell vetni azt a magot. És ugyanígy van az önzésünkkel. Ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Ha a mag kezd szétbomlani, ereszti a csírát, ereszti a hajtást, a sziklevelekből táplálja a növényt, és a magban lévő tápérték és információ gyönyörű új növényt fog hajtani. Ugyanígy van minden egyes ember életében, és minden egyes nap így kell, hogy történjen. Ugyanis jelképesen a mi szívünkben két dolog létezik. Egy trón és egy kereszt. Amikor az önzésünk ül a trónon, ez hozza meg a döntéseket, a saját szempontjaink és a többi, addig Krisztus szenved a kereszten, bármennyire a szívünkben lenne. De ha énünket megfeszítjük, ahogy a Galata levélben írja Pál apostol, hogy akik a Krisztuséi megfeszítették az indulataikat és a vágyaikat Krisztussal együtt. Ha az énünket keresztre feszítjük, akkor Krisztus beült a trónra. És tessék mondani, Krisztus emberi természetben, a 4000 éve legyengült emberi természetben, hiszen ő is elfáradt, aludni volt kénytelen, ennie kellett, ugyanezt a testet kapta. Isten fia volt belülről, de mégiscsak. Ha ebben az emberi természetben győzött a bűn felett, győzött a bűn felett Jézus? Egyszer se tudta rávenni a gonosz? Arra se, hogy visszavegye az isteni hatalmát a saját érdekében? Egyszer sem. Ha ő győzött saját magában, és ő bent él a szívemben, akkor mi lesz? Bennem is győzni fog. De csak akkor, ha az önzésem naponta megfeszítem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galata 2.20. Aki a fiú, azé az élet. János első levele 5. fejezet. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi levél 4. fejezet 13. verse. Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Filippi levél, 1. fejezet, 6. verse. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Olvassuk János, Máté evangélium a 7. fejezetében. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Figyeljük, mit mond itt Jézus példaként. Sokan mennek majd az utolsó napon, Uram, ezt tettem, ezt mennyi jót tettem, mégsem érdemlem meg a mennyet? És erre azt fogja mondani Jézus, nem, sohasem ismertelek, gonosztevő vagy. És figyeljük meg, hogy ugyanebben a Máté evangéliumában, a 25. fejezetben mit olvasunk? Uram, mikor láttuk, hogy éheztél volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly lettél volna, és mi befogadtunk, enni adtunk, és a többi? És mit mond erre Jézus nekik? Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A gyümölcs az nem eszköz, hanem a gyümölcs, a jó cselekedet, az a gyümölcse annak, hogy Krisztussal együtt vagyunk, hogy Krisztussal együtt élünk. Befejezésül pedig egy verset hallgassanak meg, és utána már csak egy igét fogok felolvasni. Johann Ludwig Runeberg Finnországban született és élt, de svéd költő. Ezen az északi vidéken bizony, a 19. században élt, ezen az északi vidéken bizony, hát nem volt egyszerű az élet, finoman fogalmazva. Nagyon meg kellett dolgozni a kenyérért. És milyen az, amikor nagy megpróbáltatások között él az ember, kétfelé válhat, vagy nagyon megkeményedik és nagyon érzéketlen lesz másokkal szemben, vagy éppen fordítva. Vagy olyan, hogy mindenért hálát ad az Úrnak, még a rosszért is, vagy olyan, hogy inkább meghalna, mint élne tovább. Pávó gazda. Fent a sarjivéri ősvadonban élt fagyos tanyáján pávó gazda. Küszködött, égett kezén a munka, ám az Úrtól várt földjére áldást. Gyermekével s asszonyával élt ott, kinnal szerzett gyér sovány kenyéren. Árkot ásott, szántott és vetett, s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s hólé elsodorta félvetését. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó felé vetés felét lezúzták. Ősz jött, és elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony. Pávó, pávó, átokvert öreg te, koldusbot vár, elhagyott az Isten. Rossz koldulni, éhen halni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Felerész fakérgett így a lisztbe, én ezentúl még több árkotások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Felerész kéreg sült a kenyérbe, kétszer annyi árkot vájt a gazda, juha árán vett rozsot, vetett s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s megmaradt vetés és porhanyó föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony. Pávó, pávó, átokvert öreg te, halljunk meg, hisz elhagyott az Isten. Rossz meghalni, ám de élni szörnyűbb. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérgett tégy a lisztbe. Én meg dupla széres árkotások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Kétszeres kéreg sült a kenyérbe, dupla széles árkot vájt a gazda, marha árán vett rozsot, vetett s várt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, s ár nem vitt el sem vetés, sem földet. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetést le nem tiporták. Ősz jött, ám a fagy távol maradt, és sarlót várt a hullámzó aranydísz. Pávó gazda térdre rogyva mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony is, még így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Aktársához szólt szeríd mosolyjal, pávó, pávó, kap sarlóra vígan, felvirrattunk boldogabb napokra, sútba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz. Pávó kézen fogta asszonyát, szólt. Asszony, asszony, elbuknánk a próbán éhező testvért, ha cserben hagynánk. Felerész kérget süss a kenyérbe. Elfagyott a szomszédunk vetése. Legyetek azért atyám fiai, béketűrők, az Úr eljöveteléig. Imi a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Jakab írja ezt a levelében, ezt a bátorítást. Ezzel a bátorítással szeretném befejezni a mai előadást. Hajtsuk meg fejünket egy rövid imádsághoz. Istenünk, édesatyánk, nagyon hálás a mi szívünk, mert ezekkel az egyszerű példázatokkal te mindig megérinted a mi gondolatainkat, a mi szívünket, és rámutatsz arra, hogy a te nagy művednek, hogy bennünket megváltoztass, jobbá tégy, és másoknak hasznára élhessünk. Ez nem a te tehetségeden, nem a te képességeden múlik, hanem azon, hogy mi mennyire vagyunk hajlandóak eddigi rossz dolgainktól, vagy jónak vélt dolgainktól megválni te érted, hogy mennyire vagyunk képesek nemet mondani az önzésünknek, és kérni téged, hogy küldd el szent lelkedet, és a te jóságot költözön a mi szívünkbe, erősítve, bátorítva, hogy ebből fakadjanak jó cselekedetek. Segíts Istenünk, hogy mi olyan keresztények legyünk, akik nem kérkedünk és nem másokra mutogatunk, de önmagáért, a jóért akarjuk a jót cselekedni, mert te velünk vagy, és te erre indítasz bennünket. Segíts, hogy ugyanakkor a megpróbáltatások, a kikéretések, azok úgy érjenek bennünket, hogy mindet türelemmel tudjuk elviselni, elhordozni. Hiszen nekünk van egy megváltónk, aki nem hagyja, hogy minden pusztuljon. Hiszen amikor már minden pusztulásra áll, ő megjelenik az ég felhőiben, és elvisz bennünket egy újjáteremtett földre. Add Istenünk, hogy ezt egyre inkább elhiggyük, és egyre inkább meg tudjunk kapaszkodni személyes megváltónkban. Az ő nevében kérjük, hogy légy mindnyájunk megerősítője. Amen.